Egy egyik kosárban igen jó ügyék voltak, amilyen először élő ügyék.
A másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt. És mondta az Úr nékem, mit látsz te, Jeremiás? És mondék, fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt rosszaságuk miatt ehetetlenek. És szól az Úr nékem mondván, ezt mondja az Úr, Izrael Istene, mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket a helyről a káldeusok földjére vitetem az ő javukra, és őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom a földre, és megépítem, és el nem rontom, és beplantálom, és ki nem szaggatom. És szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, olyanná teszem a Sedékiás és Júda királyát, és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradnak a földön, és azokat, akik Egyiptom földén laknak, és kiteszem őket rettegésnek, veszedelemnek a föld minden országában, gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, ahová kiűzöm őket, és fegyvert, éhséget, dökhalált bocsátok reájuk, mind addig, amíg elfogynak a földről, amelyet nékik adtam, és az ő atyáiknak. Azért is olvastam föl, mert egyáltalán nem, nincs, nem lesz, ez hiába való a mostani alkalomhoz sem, de hogy ez ne maradjon, így nem hangozik el semmiféle rossz, mindig mindent az igéhez kell igazítani, ezért ezt nagyon szükségesnek tartottam, hogy ezt a tegnapi hibát, amit össze-vissza mondtam, azt kijavítsam. A mai alkalommal nem is fogok most egy igét felolvasni, maradjon akkor ez a felolvasott ige, hanem szeretnénk tovább lépni a hiányaink feltérképezésével kapcsolatosan, és inkább a hiánynak a természetrajzát szeretném elétek adni, hogy hogy működnek a hiányok a mi életünkben, hogy ebben nekünk világos látásunk legyen, hogy mit tanít nekünk ezzel kapcsolatosan Istennek az igéje. Hát, kezdjük mindjárt a legunalmasabb résznél, a tűznél, mert sajnos muszáj visszamenni az Édenig. Tudom, hogy rettenetesen unalmas, de ez az életünk alapja, innen értjük meg. Kicsit úgy érzem magam, mint annak idején, mikor én kisiskolás voltam, nem nagyon szerettem a tanulással tölteni a felszabaduló szabad időmet. Viszont nagyon jó dolgom volt, mert azért nővéremnek nagyon jó tanuló volt, és mindent pontosan és precízen tudott, úgyhogy ha valamivel megakadtam, vittem hozzá a füzetem, és mondtam, hogy ezt a példát legyen szíves nagyon gyorsan megoldani. És akkor mindig leült, és azt mondta, méghetetlen nyugalommal, hogy azt mondja, hát akkor nézzük csak, miből áll egy atom? Atom, hát nekem sürgő szórakozni valóban, én erre nem érek rá, hogy eljussuk az atomtól a szappadgyártásig, meg eddig a házi feladatig. Ezt a gyorsan-gyorsan a megoldást kérem. De valahányszor könyörögtem neki, mindig visszament, hogy nézzük csak meg, és valahonnan levezette. Na most így foglak én titeket bosszantani, hogy noha sürgős beszélgetni valóink vannak, de én visszamegyek szépen a bűnesethez, mint sajnos az alapja minden, innen tudjuk megérteni, hogy tulajdonképpen mi történik velünk. Nem lehet ezt kihagyni. Mert hát ugye akárhogy kutakodunk, és nézzük a szenteknek az életét, meg a kevésbé szentek életét, de mégiscsak azt látjuk, hogy hiányokkal teljes majdnem mindenkinek az élete. Lesznek majd kivételek, erre majd szeretnék visszatérni, hogy azokkal mi történt. Az emberi élet, és benne sajnos a miénk is, az Édenben romlott el. mert ott a kígyó teremtett egy mesterséges hiányt, ez az Évának úgy tűnt, hogy ez logikus, és tényleg, hát itt nekem nincsen meg minden, van még valami, ami hiányzik, és ennek a következménye lett aztán az, hogy tele lett az életünk valóban égető hiányokkal, mint a biztonság hiánya, mint a szeretet hiány, mint az elfogadás hiánya, vagy a békesség hiánya, csak hogy néhányat említsek azokból az eszenciális hiányokból, azokból az alapvető hiányokból, amelyekkel terhes majdnem mindannyiunknak az élete. A hiányokat felsorolni teljesen fölösleges, mert nincs vége a listának. Ez egy összeállíthatatlan lista. Írtó hosszú, de mindenki tudja, hogy az ő hiánya miben áll. Na most milyen változást hozott ebbe a helyzetbe Jézus Krisztus kereszt halála és feltámadása? Milyen változást hozott? Az ige azt mondja, hogy az Úr Jézus nem azért halt meg a kereszten, és nem azért támad föl, nem azért halt meg a mi bűneinkért, és támad föl a mi megigazolásunkért, hogy a mi földi, vagy alap ezeket a hiányainkat ő betöltse. Ő nem egy életbiztosítási kötvényt kínál nekünk, hogy íme azt ő aláírta, írd alá te is, és akkor innentől kezdve probléma nem lesz. Ezt én nagyon fontosnak tartom, szívügyemnek tartom ennek a világos megértetését, ugyanis amikor én megtértem, jó voltam 12 éves, én valamit nagyon-nagyon félreértettem abból, ami nyilván nem az ige hirdetéssel volt baj, hanem az én szívem kívánságával, vagy amit én hallani akartam abból, ami akkor hirdetetek, ugyanis én pont ezért tértem meg. Ez volt az én logikám, hogy persze én szeretnék Isten gyermeke lenni, mert én boldog szeretnék lenni. És hogyha a boldogságnak az az ára, ráadásul ilyen, de szégyellem elmondani, hogy én megtérjek, akkor én megtérek. Mert akkor lesz nekem mindenke az életben. És amikor találkoztam az első hiánnyal az életemben, megtérésem után, halálosan megsértettem az Úrral. Mérhetetlen nagy csalódás okozott, és iszonyatosan megsértődtem, úgyhogy nem is szóltam az Úr Jézushoz 4 éven keresztül. Na jól kitoltam bele, ugye? Mert nem erről van szó. Sőt, az ige egyenesen azt tanítja nekünk, hogy ő nem azért jött, hogy befoltozgassa ezeket a lyukakat az életünkben. Sőt, ind arra, hogy az veszélyes, mert az új bort nem lehet óposztóba tölteni. Az új posztóból nem lehet a régi ruhára foltot varni, mert szétszakítja, akkor már inkább maradjon úgy, ahogy volt. Azzal kevesebb bajt csinálunk. És mi meg folyamatosan ezzel bombázzuk az Urat, nézzük csak meg az imádságunkat, hogy itt állt, ott egy volt, légy szíves, azt tömjed be. Azt varja, tegyük rá, akkor jöjjön valami kis imádság, vagy valami kis szentség, mert az most már én azzal nem tudok mit csinálni. Ha én be tudom tölteni, jó, de ha nem, akkor kell nekem egy genie, kell nekem egy felsőbb hatalom, aki ezt majd betölti, akinek van rá hatalma betölteni. És nem értjük azt, hogy noha Istennek van hatalma rá, lenne rá módja, hatalma, akkor miért nem teszi? Hát aláírtuk a kötvényt, nem? Itt a szerződés. Hogy-hogy? Hogy-hogy? És úgy gondoljuk, hogy itt valami súlyos szerződésszegés történik az életünkben. Pedig nem. Mert Isten ilyen kötvényt nem írt alá. Ezt ő nem ígérte. Mit ígért ő? Azt ígérte, hogy nekünk egy minőségében, minőségileg egy új szívet kész adni. Egy új életet, ami köszönő viszonyban nincs a másikkal. Nem kompatibilis a kettő. Nem lehet egymásba tenni a kettőt. Nem fog passzolni. Egy minőségileg egészen más életet kínál, egy új szívet kínál, újra rendezi azt az alapot, amely az Édenben romlott el, ezért ha arra építek, minden rossz lesz, hanem kínál egy új lehetőséget, egy új alapot, amely rendezi az én életemet, az én státuszomat Isten előtt. Elveszettből megmentett, halottból élő, elkárhozottból megmentett ember. Nem a kárhozatba, hanem a mennyországba kerülök, ha meghalok. Sötétből világos, szentségtelenből szent. Igazság, akinek nincs igazsága, megigazult. Ez az én állapotom. Egy elveszett vadoroszlámból Isten gyermeke. Királyi gyermek vagyok én. Királyi gyermek. Tehát ad egy olyan alapot, amiből az én egész státuszom egészen más lesz. És mivel új szívet kap az ember, ez a mag, aki Jézus Krisztus az ige tanítása szerint, Efézusi levél írja ezt le egészen világosan, ez az új mag, amikor befogadom az Úr Jézust a szívembe, ez kezd el dolgozni, mint minden élő mag, ez kezd el munkálkodni az ember szívében, és belülről kifelé elkezd olyan pozitív változásokat indukálni, amely által megváltozik a gondolkozásmódom, ahogy magamat látom. Nem tartom magamat többé elveszettnek vagy nyomorultnak, így szabadul föl az ember a kisebb rendűségi érzés alól. Nem tartja magát többé csúnyának, elviselhetetlennek, hanem él abban, hogy ő Isten gyermeke. Isten gyermeke. Nem tesz felfúvalkodottá, nem tesz olyanná, hogy az ember hitvány dolgokat mondjon, akár önön magáról. Elkezdi munkálni a szívében a megelégedettséget, a békességet, és kezdődnek rendeződni a munkás hétköznapok is, és ahogy változik a gondolkozásmódom, úgy változik vele együtt az érzelmi világom is. Az érzel követi az érzelem világ is ezt az új gondolkozásmódot. Ezért merte kijelenteni a tegnapi igénk azt, hogy azok, akik az Úrhoz kiáltanak, akik őt keresik, akik a bizodalmukat őbelé vetik, semmi jót nem nélkülöznek. Mert az Úr Jézus önmagát adja nekünk, és ő benne nem fogsz hiányt találni. Akárhogy vizsgálod, nem fogsz benne hiányt találni. Ugye, csak zárójelbe szeretném oda megemlíteni, akinek, gyönyörködni szeret az igében, hagy gyönyörködjön, hogy az áldozati bárányt, csak a bűnért való áldozati bárány csak hibátlan lehetett. Meg kellett vizsgálni a papnak, hogy nincs-e benne valami hiány, valami hiba, és az Úr Jézust így vizsgálták meg. Az ellenségei, Júdás, a farizeusok, akik őt keresztre feszítették, jelentették ki többször, hogy semmi bűnt nem találtak benne, semmi fogyatkozást. Az Úr Jézus tökéletes. Ő benne nem lesz fogyatkozás, vagy hiány, vagy valami olyasmi, ami méltatlan. Ő valóban tökéletes, és nincs benne fogyatkozás. És ő önmagát kínálja nekünk, és aki őt hittel elfogadja, befogadja, annak lesz egy ilyen hiánytalan öröksége, egy ilyen hiánytalan ura élete. Ám ez az minőségében új élet nem jelenti azt, hogy nem maradnak olyan földi hiányok az életünkben, amelyek nyilvánvalóan láthatók a hétköznapjainkban. Mit mond ezekről a hiányokról továbbá az ige? A lelki hiányt tökéletesen betölti. A testi hiányokban kétféle van. Van egy csoport, amire az ige nekünk ígéretet tesz, hogy az nem lesz, az mindig betörtik. És ezek az egzisztenciális hiányok. Ilyen az étel, az ital, a ruházat, nem is akármilyen, mert Salamon sem öltözködött úgy, mint a mezőliliumai, ahogy a madarak és a természeti világ megél és öltözködik gyönyörű pompában, olyan színösszeállítás nem igazán tud egy tervezőse, vagy onnan veszik ők is az ötletet, úgy ruház minket Isten, és adja meg ezeket a megélhetéshez szükséges javakat. Ehhez hozzátartozik a szeretet hiány is, és ezt szeretném különösen kihangsúlyozni, ugyanis nagyon sokszor azt látom, hogy a legtöbb ember, ahogy belejut, mint ti, a felnőtt életbe, fiatalon, akkor szembesül igazából azzal, hogy a személyisége visel valami olyan hiányokat, amit neki otthon kellett volna megkapni gyerekkorában. És ez nem tagadhatatlan. Tagadhatatlan. Mert sajnos a szülők kegyetlenül el tudják rontani a gyerekeiknek az életét a maguk marakodásaival, az önző természetükkel, válásokkal, perekkel, mindenféle alkoholizmussal, és így tovább. Tessék, nem is akarok ebbe továbbá belemenni, ebben nagyon sok minden más is beletartozik, nagyon-nagyon csúnya dolgok és sötét bűnök. És az ember fölfogja azt, mikor fiatal felnőtté válik, hogy ezt nekem a szüleimtől kellett volna megkapni, azt a szeretetet, vagy azt az egészséges közeget, hogy én egy értelmes ember lehessek, hogy a személyiségem ne torzult volna ennyire. És ilyenkor nagyon könnyű a szülőket hibáztatni, nem akarok én most ebbe belemenni, és ez a szeretet hiány kergeti az embert, túl el tudja kergetni élete végéig. Ez lesz a hajtóerő, ezt keresi a párjában, a munkában, mindenben. De Isten azt mondja, hogy ő ezt a szeretetet is maradéktalanul ki tudja pótolni. De az, hogy valaki ezzel éle vagy nem, az már a saját felelősségi köre. Nem érdemes visszautasítani. Sokszor visszautasítjuk, mert úgy gondoljuk, hogy nem, mert nekem az járt volna. Én olyan akarok lenni, mint a másik. De Isten ezt adja. Az ő szeretet, ő maga a szeretet. És ezt ő hiánytalanul adja, és meg lehet nézni azoknak az életét viszont, akik ezt hittel elfogadták, befogadták, és elkezdtek élni vele, hogy épültek meg, tönkrement, egész, úgy, bocsánat a kifejezésért, roncs életek, hogy épültek meg a szemünk látára, mások gyönyörűségére és Isten dicsőségére. És nyoma nem maradt annak a nyomorúságnak, amit az illető otthonról hozott. Tehát ott tartottunk, hogy a hiányok, tehát hogy Isten a lelki hiányokat betölti, a testieknek is egy részét. De azt tapasztaljuk, hogy még mindig vannak olyan hiányok, amiket vagy betölt, vagy nem. Hiányom pótolott hatalmas kézzel, és végig vannak olyan hiányok, mindig egyébként az élet ilyen, hogy mindig újabb az egyik hiány bepótolódik, jön a következő, maradhatnak olyan hiányok, amelyek nem kerülnek Isten részéről úgy tűnik megelégítése, vagy legalábbis egyelőre nem. Viszont ezek a hiányok minket kegyetlenül meg tudnak gyötörni. Meg tudnak minket gyötörni. És sokszor Isten ezeket viszont használja ugyanígy hatalmas kézzel a mi javunkra. Mert megígérte, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Minden a javukra van, és ez szó szerint így van a fordítás, hogy együtt munkálkodik, beépül a mi javunkra. Ezek lesznek, más szóval megfogalmazva, a mi megszentelődésünknek az eszközei. Mert hogy a legtöbb, nem a legtöbb, a hívő ember, ugye azt tanultuk tegnap, megtérése után mit csinál? Keresi az Urat. Minden hívő ember keresi az Urat. És mi is keressük az Urat. Ha hívő emberek vagyunk, ha nem vagyunk, akkor is őt keressük. Azért vagyunk itt mindannyian. És mit csinálok például, mondjuk én, legyek, ha lehess, legyek én egy átlag hívő embert, ha példázzam most én, erről könnyen beszélni, mint bárki másról. Mit csinálok? Reggel fölkelek, beülök a karosszékbe, szép kényelmesen, és imádkozok. Azt mondja, Úr Jézus, szenteld meg az én életemet. Amen. Na, és úgy gondolom, hogy fölkelek a karosszékből, és már egy más Dórika fog kimenni az utcára. És mihelyt az első frusztráció ér, ugyanaz a természet fog kijönni belőlem, ami volt az imádság előtt. És akkor már most mi van? Mert hogy megszentelődni a karosszékben, mi nem fogunk, az biztos. Hanem az a hiány, az a frusztráció, ami engem ér, az kihoz az én szívemből olyan békákat, amitől engem Isten meg akar tisztítani. Mert hogy ezek a békák, amikor följönnek, nekem is világossá lesz, hogy na hát ez az, amitől én nem Istennek az indulata. Ez valami másfajta indulat. És így válnak ezek a dolgok, ami megszentelődésünk eszközeivé. Hát, hogy történik mindez? Lépjünk egy lépéssel tovább. Hát úgy történne mindez, hogy valóban minket ezek a hiányok erősen meggyötörnek, De vajon miért? Először is azért frusztrál minket, vagy azért gyötör meg, mert úgy látom, hogy ami nekem hiányzik, az rigtig megvan a másiknak. Nem tudtok olyan hiány mondani, vagy majd vitatkozhatok, állok elébe, nehogy rosszat mondjak. Hogy ami nekem hiányzik, az megvan a másiknak. Ami a másiknak hiányzik, az megvan nekem. De mindig lesz olyan hiány, hogy körbenézek, és mondom, na hát az Eszternek pont olyan, az van. És elkezdem őt irigyelni, hogy miért ez igazságtalan. Miért van neki az, ami nekem nincs. És megjelenik a szívemben az irigység. Bezzeg mindenki másnak, ezt így szoktuk legáltalánosabban megfogalmazni, mindenki másnak van, ami nekem nincs. Így szeretném most felolvasni Sámuel első könyvéből azt a részt, amit mindannyian jól ismerjük, mert ez volt a problémája Annának is, hogy Peninnának, az ő vetélytársának, nem is tudni, miért volt vetélytársa, de vetélytársa volt, mert általában, akit mi irigyelünk, az vetélytársunk lesz. Pont az volt, ami neki, nem volt. És mindegy. Volt egy ember, ugye, ezt ismerjük, nem akarom az egész részt felolvasni, hogy ne legyen nagyon hosszú, és azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és lányának áldozati részt ad. Annának pedig két akkora részt adott, mint mivel Annát igen szerette, de az Úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantotta vala pedig Annát. Annát bosszantotta, nem Peninnát. Igen bosszantotta pedig Annát, vetélkedő társa, hogy fölingerelje, mivel az Úr bezárta az ő méhét. És így történt, ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az Úr házába. Eképpen bosszantja őt, ő pedig sírt, és semmit sem evék. És mondanék ki Elkána az ő férje: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mi feled bánkódó szívedben? Avagy nem többet érek én neked 10 fiúnál? És felkelt Anna, minek utána ettek Silóban, és minek utána ittak. Éli pap pedig az Úrnak templomában, az ajtófélnél ült az ő székében, és lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. És fogadást tett, mondván: seregeknek Ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot ad szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érint az ő fejét soha. Tehát itt van két feleség, milyennyire mai állapot. Az egyiknek van gyermeke, a másiknak nincs. Az egyik két részt kap a férjétől, a másik kevesebbet. Tulajdonképpen Penina oldaláról is meg lehet fogalmazni, mennyire fájhatott Peninának neki is évről évre végignézni, hogy mindig Anna kettő annyit kap az ő férjétől, vagy gondoljátok Leára és Ráherre, hogy ugyanezt kellett neki átélni. Hogy az ő férje az egyiket jobban szereti, mint a másikat. Vagy egy családban, ahol egy gyermek úgy érzi, hogy a testvérét jobban kedvelik, mint őt. Többet kap. Van ilyen. De Annát bosszantotta, hogy Peninának ez a magatartása. És ezt évről évre meg át kellett élni. Föl kellett menni Silóba, ahol úgy szólt a törvény, hogy örülni kell az Úr előtt. Nem lett volna helye, nem volt szabad tulajdonképpen, hogy ő szomorú legyen. Ez egy ünnep volt, és föl kellett menni. Dicséretére legyen mondva Annának, hogy fölment. Hogy miért vállalta, fölment, noha tudta azt, hogy most megint jön a szokásos, ki tudja, mi volt az, ami őt kifejezetten ingerelte. De hát ezeket ismerjük mi is a hétköznapi életből, kár is ezt ebbe belemenni. Szeretném hangsúlyozni, hogy azokban a hiányokban, mint például itt Anna esetében a gyermeknek a hiánya, vagy Peninna esetében a szeretetnek, vagy az elfogadásnak a hiánya, semmi rossz nincs az égvilágon. Hanem arról van szó, hogy amennyiben egy hiány olyan, hogy mondjam, olyan a hiány mentén egy vágy keletkezik, hogy azt mi betöltsük, és amennyiben ez a magatartás minket bűnre visz, akkor az már bálvány. Az ige tanítása szerint bálványá válik, és ezért gyötör meg. Ez az oka annak, hogy minket ez annyire meggyötör. Mert bűnre visz minket. Mi a bűn? Mi a bűn? Nem az, hogy irigylettem, hanem az, hogy Istentől elszakít. Istentől elszakadok, őtőle független gondolataim lesznek, tőle idegen indulat tölt el, tőle idegen cselekedettekre késztet, és az kerít engem hatalmában. Nem vagyok szabad. És hogyha én valamitől nem vagyok szabad, akkor az ott bálvány. Mert Jézus Krisztus szabaddá tesz. Ott nincs ez a gyötrés. Az Úr Jézus gyermek, az Úr Jézus nem gyötri az ő gyermekeit. Onnan lehet fölismerni, nincs ez a gyötrés. De ha ez van, ha én azt vagyok kénytelen megfogalmazni az én hiányaimmal kapcsolatosan, hogy de én ettől nem vagyok szabad, mert ez engem esztendőről esztendőre meggyötör, kísérő miatta két szemem, és halálosan fölbosszant ez vagy az, és irritál, és idegesít, és bűnre visz, akkor az nagy valószínűség, ez a hiány, noha legitim, noha abban semmi rossz nincs, mégis bálványá vált az én szívemben. Ellenőrizzük le, mit mond az ige. Olvasok néhány igét. Jakab levele, 4. rész. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs néktek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Ez a gerjedelmeitek, ez az a bálvány. Ha erre az Isten nem, ebben ő nem kooperatív, ebben ő nem fog nekünk segédkezet nyújtani. Hogy bálványimádók legyünk, és azt megkapjuk. És az Ezékiel könyvében is, mint nem régen olvastunk, a 14. résznek az első verstől a 11. versig, nem olvasom föl, mert hosszú, beszél Isten arra, hogy fölvették bálványaikat az ő szívükben, így mondja, hogy tele van bálványimádással a szívük, és ez minden bajnak a gyökere. Ez volt Isten igéjének, ez mindig ez a tanítása, hogy amikor téged valami így meggyötör, az egy idegen Isten, tőle idegen, és ez minket tőle ugyanígy elszakít. Gyakorlatilag bármilyen kívánság, bármilyen hiány, aminek nyomán egy kívánság születik a szívünkben, hogy azt a hiányt betöltsük, noha a hiányban semmi rossz nincs, noha az a kívánságban semmi rossz nincs, hogy azt betöltődjék, az a mód, ahogy mi ezt kultiváljuk a szívünkben, azt válik bálványá a gondolatainkban. Mert megjelenik egy hamis gondolkozásmód, miszerint úgy gondolja a legtöbb ember, hogy ez hiányzik az életemben, és én ezért vagyok nyomorult. Ha ez nem lenne, ez a hiány, minden másképp működne. Akkor én boldog lennék. Vegyünk megint egy átlagos példát. Például, ha én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor előfordul, hogy az a minden bajnak az a forrása, hogy nem mentem férhez. Na most van egy lány, aki végre férhez megy az áhított pasihoz. Megvan a pasi, megvan az esküvő, gyönyörű esküvő. Sokszor egy év nem telik bele, már ott van az asszony szívében a keserűség, hogy ez a csodálatos ember egy förtelem, gyakorlatilag egy lehetetlen alap. Mert ő engem nem szeret, mert ő nekem nem kedveskedik, tévét néz egész nap, vagy otthon van, vagy nincs otthon, vagy sokat beszél, vagy egyáltalán nem beszél. De a lényeg az, hogy ő engem nem úgy szeret, ahogy neki engem szeretni kellene. Tudod, ez a summája. A kérdés pedig úgy hangzik, mit csináljak, hogy ő más legyen? Én mit csináljak, hogy ő megváltozzon? Erre nincs formula. Mert ha ő nem nézne tévét, hanem mellém ülne a kanapéra, és velem szépen beszélgetne, más lenne az életünk, mindjárt ideális lenne. Ha ő befogna a száját végre, és nem beszélne annyit, akkor mi lehetnénk az ideális házaspár? Vagy ha megszólalna, bármit lehet mondani. De mindig van egy ilyen kép a fejünkben, ha ez nem így lenne, akkor minden jó lenne. Akkor ez kiegyenesedne, ez a gubanc nincs, akkor minden jó lenne. De igaz ez? Nem igaz. ez nem állja meg a helyét. Ez a mi képzeletvilágunk, ami arra épül, és ez a logika mindig arra épül, hogy a másikon akarunk változtatni, vagy a körülményeinken, hogy nekem kényelmesebb legyen. És ez nem fog menni. Ebbe beleölhetünk éveket, beleölhetünk rengeteg energiát, különböző trükköket, de nem fog sikerülni. A másik, meg a körülményeink legyen az az anyám, a testvérem, a munkatársam, a főnököm, bárkit be lehet ebbe helyettesíteni a másikba, nem arra hivatott, nem arra teremtetett, hogy engem kiszolgáljon. És hadd mondjak egy megdöbbentő dolgot, de az Isten sem. Nem arra van, hogy ő engem kiszolgáljon, és az én kívánságaimat töltögesse, hanem nekem kell élni azzal a lehetőséggel, hogy Isten rendezte az én életemet, és élhetek aszerint a design szerint, most hadd mondjak egy ilyen szót, aszerint a terv szerint, ahogy Isten megtervezte az embert. És ha én ebbe belesimulok, akkor leszek boldog. Férjel, vagy férj nélkül, vagy férj mellett. Hiánnyal, vagy hiányok nélkül. Ezzel a hiánnyal, vagy azzal. Egész egyszerűen, mert minőségében másról van szó. De hogy működnek ezek a bálványok? Mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Úgy működnek, hogy ugye van egy hiány, azt én megkeletkezik egy vágy, hogy az betöltődjék, de mivel az nem töltődik be, méghozzá nem úgy, ahogy azt én szeretném, ez belőlem frusztrációt vált ki. Ez a frusztráltság rengeteg haragban, irítségben, pótcselekedetekben is megnyilvánul, tehát lesz egyszer egy emocionális része. Érdemes végcsinálni ezt a listát. Írjátok föl, hogy milyen emóciókat váltanak ki belőletek a be nem töltött hiányok, mert azzal lesz dolgunk. És érdemes csinálni egy másik listát, hogy mi rá a megoldásotok. Milyen megoldást találtál ki, hogy ezt hogy oldod meg ezt a problémát? Van, aki szüntelenül shoppingol. Van, aki sorozatot néz. Van, aki az interneten mindenfélét néz. Van, aki kitalálja azt, hogy hogy oldja meg a szexuális hiányait. És mindenféle jó ötletünk és megoldásunk van arra nézve, hogy én ezeket a hiányokat hogyan pótoljam. Ezeknek a hamis istenek. És ki fog derülni az, hogy valóban bálványimádó a szívemnek gyakorlatilag minden zuga. És ebben Isten nem fog részt venni. Ehhez valóban nem ad segítőséget. A gyümölcséről lehet mindig megismerni a fát, és ez a gyümölcse, hogy amennyiben én nem vagyok szabad, és engem ezek gyötörnek, ahogy az előbb mondtam, a nagy valószínűség szerint bálványimádó a szívem. Erre jött rá Anna. Pontosan erre jött rá Anna. Hát gondoljátok, hogy ő azelőtt nem imádkozott gyermekért? Ő nem imádkozott gyermekért? És ahogy mondtam, Penninát is meg lehet érteni, mert ő is gondolkozhatott úgy, hogy jön ez az Anna, és minden ünnepet megront. Elkezd sírni, sajnáltatni magát, és akkor mindjárt ő kerül a figyelem középpontjába. Hogy miért nem tud örülni az én gyerekeimnek. Meg lehet innen is fogalmazni, onnan is dolgokat. És Anna, biztos vagyok benne, hogy Anna is, Elkána is régóta vitték ezt a kérésüket Isten elé. De ki az, aki erre rájön? nem tudott ebben Arkána segíteni. Mint ahogy tegnap mondtuk, hogy a mi nagy hiányainkban nem tud egy másik ember segíteni. És olyan tipikus, hogy szegény azt mondja, adok neked két rész ennivalót. Ez is annyira tipikus, hogy akkor, amikor beszélgetünk egymás között, és egymást úgymond lelki gondozzuk, elmondja valaki a nagy hiányát, hogy mitől szenved, és azt mondja a másik, hát ugyan már, hát nézd meg, mennyi étel van. Mondj valami egészen más, de van valami más. Hát van, nincs gyermek, nem baj, van eledel, abból van több. Na de hát ez nem arról van szó, nem mintha nem lennék hálás az ételért. De nem ez bánt. De mi így szoktuk egymást vigasztalni. Ilyen ügyetlenül. És mi lett a megoldás? Az, hogy Annának ő tudta ezt a problémát a saját szívében, és megtalálni ahhoz a megoldáshoz vezető utat. Az lett a megoldás, hogy felelősséget vállalt azért, ami a helyzetben van. Hogy ő sír, hogy ő irigy, hogy szomorú, hogy minden ünnepet elront, és ezt ő nem bírja tovább csinálni évről évre, mert ez elviselhetetlen. Felkelt, egyedül felkereste az Urat, és nem mintha eddig nem imádkozott volna gyermekért, de most egész másként imádkozik. És oda szenteli az Úrnak. Hogy szól az első parancsolat? Az Urat, a te Istenedet szeresd, őt imád, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből, teljes valódból. Ő neki kell betölteni azt a szívet. És akkor a helyére kerülnek a dolgok. Megszűnik a gyötrelem, és lesz helyette felszabadulás. És persze lehet azt mondani, hogy igen, Anna itt kapott gyermeket, mert alkalmassá vált arra, hogy Sámuelből ne csináljon bálványt. De Pál is felszabadult, akinek viszont az Úr azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. Imádkozott azért a tüskéért, ami őt gyötörte, valamiféle betegségből való szabadulásért, és nem kapta meg. De szabad lett tőle. Ugyanúgy, innentől kezdve másodlagos válik az, hogy meg lesz az, vagy nem lesz meg. De bízzunk az Úrban annyira, hogy a javunkra semmi jót nem nélkülöznek azok, akik ő benne bíznak. Meg tudja adni, és meg fogja adni, hogyha az ő előtte kedves. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja nekem szíved kéréseit. De mindez a szívünk kérése neki legyen alárendelve. Egy valamire azonban szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy egy ilyen bálványkivágás nem fájdalommentes. Amikor az ember a szívét körülmetéli, és kivágja azt, ami abból a kívánsághoz hozzá ragadt, mint bálvány, azt a kívánságot, mint bálványt. Nem önmagában kell azt elutasítani, lásd Anna. Gyermeket kért változatlanul, de másként. És már nem magának, hanem nem tudom, ebben nem láttunk bele az ő gondolataiban, csak a végeredményt látjuk, hanem Isten dicsőségére is neki szentelve, onnantól kezdve más lesz. De ez a kivágás nem megy másként, csak nagy-nagy keserves sírások közepette. Hadd hozzak egy másik példát, Józsefet, aki szintén felnőtt férfi létére keservesen sírt, amikor meglátta a testvéreit. Miért? Azért, mert József se kapott szeretetet otthon. Őt az anyja elhagyta. Az is elhagyás, ha meghal gyerekkorban az anya, vagy valamelyik szülő. az is elhagyás, ha válás történik, vagy valami ilyen hasonló trauma éri az embert. De Józsefet érte egy ilyen trauma. És az apja őt bálványozta, ami egyáltalán nem kellemes. És emiatt viszont a testvérek, a családi közösség tulajdonképpen őt elutasította. Hogy mindig oda akart közéjük tartozni, őt meg mindig kizárták maguk közül. És szerette volna, ha a testvére őt befogadják, ha szeretetet kap tőlük, szerette volna ő is a szeretet hiányát valahonnan pótolni, őt meg kizárták. És akkor ugye ismerjük a történetet, hogy annyira kizárták, hogy meg is akarták ölni, aztán nem ölték meg, eladták rabszolgának, és ebből a rabszolga Józsefből lett aztán miniszterelnök később. Fáraó mellett az első ember. És amikor meglátja a testvéreit, keservesen sír, pedig akkor ő már szabad. És honnan tudjuk, hogy szabad? Hogy Isten, ahogy ezeket a hiányokat fölhasználta az életében, és felszabadította a szívét, abból, ahogy ő nyilatkozik a két gyermek megszületésének. Akkor megszületik Manassé, azt mondja, hogy elfelejtette velem Isten az én atyám házának a nyomorúságát. Mert azt el kellett gyászolni, el kellett felejteni, és a háta mögé tenni. És nem kergetni tovább, de én azt akarom, azt töltsék be. És a második fiúnál, Efraimnál azt mondja, hogy gyümölcsözővé tett engem Isten az én nyomorúságom földjén, mert fölfogta azt, hogy pontosan ez a hiány, amit, ahogy megmunkálta az ő szívét, abból lett ő gyümölcsöző tulajdonképpen, hogy ez az ő javát munkálta. És mégis, amikor meglátja a testvéreit, keservesen sír, mert az a bálvány ledőlt. Minden bálvány döntögetés iszonyatos fájdalommal jár. Mert tetszik, nem tetszik, de el kell gyászolni. Valahogy kivágja az az a kivágás, az a műtét, az ez egy nagy műtét általában. Éppen ezért óckodunk tőle, mert tudjuk azt, hogy ezt nem fogom megúszni, csak fájdalommal fog menni. De ha már kellően gyötör minket, ami saját Istenünk, akkor általában eljut az ember ahhoz, hogy inkább vállalom ezt a műtétet, hogy megszakvaduljak ettől a rákos valóban daganatból, ami aztán burjánzik, és sok-sok rossznak a gyökerévé válik, és terjed tovább az életemben, mint hogy én ezt tovább melengessem. Imádkozzunk most is. Úr Jézus, szeretnénk neked megköszönni mindazt, amit adtál az életünkben, és hitáltal megköszönni azt is, amit eddig nem adtál. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kaphatjuk még meg. Köszönjük, hogy Te változatlanul, gazdag, bővölködő Isten vagy, aki a mi javunkat keresed. Hadd kérjünk, Urunk, azért, hogy a Te lelked vizsgálja meg a mi szívünket, hogy abban Te vagy az Úr vagy, különböző bálványok előtt térdelünk, és azoknak szenteljük igazából minden fantáziánkat, időnket, gondolatunkat, hogy kinek szolgálunk mi tulajdonképpen. Őrizd meg minket attól, hogy csaljunk. Őrizd meg minket, Urunk, hamisságtól. És hadd kérjünk, hogy engedd meg, hogy világosságra jöjjön, ami a szívünkben van. Urunk, köszönjük azt, hogy Te számon tartod a mi könnyeinket. De egészen más könnyek azok, amikor meggyötör minket a mi saját kívánságunk, és nem kaphatjuk meg. mint az a könyv, amikor megengeded azt, hogy bátorságunk legyen kivágni ezeket. Így szeretném téged kérni, hogy beteljesedhessünk te veled, hogy eljussunk a Krisztus teljességére. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az Úr, az Isten, és elvégezheted bennünk ezt a munkát, hogy mi a tiéd legyünk, és te a miénk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy megvannak a mi kívánságaink előtted. Hadd kerüljenek ezek is a helyére, és ne váljanak Istenné, ne nőjenek Istenné a mi szívünkben. Kérünk, hogy add a te lelkedet, hogy te vezessed a mi beszélgetésünket is, és kérünk, hogy a te munkádat végezed a mi szívünkben el, a teljes szabadulásig. Ámen. Van egy ilyen ének, hogy ki az Úrban bízott, nem csalódott még.
Ki az Úrban bízott, nem csalódott.